Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, aki itt maradt a délutáni részre. Van olyan, aki most érkezett? Kézfeltartása. Hú, akkor még többen mentek el. Na jó, majd valamit kitalálunk, regisztráció, vagy vissza kell fizetni a belépti díjat, valamit kitalálunk, mert ez így nem jó. Tehát elkezdenénk a délutáni részét a mai alkalmunknak. Nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy a bibliai házasság gondozó szolgálat életében volt egy fejlődés. Annak idején elkezdődött azzal, hogy Feri bácsi kitalálta, hogy a Biblia alapján elmondana egy előadás sorozatot, és tanítaná a házaspárokat arról, hogy mit tanít a Biblia, mit tanít Isten a házasságunkról. Aztán erre nagy igény lett, akkor rendeztek csendes heteket, általában az országból innen, onnan, amonnan érkeztek, nagyon nagy sikere volt ezeknek a heteknek. Volt olyan, hogy egy nyári időszakban ilyen hét volt, ami házasság gondozással foglalkozott. És aztán valahogy ezek a hetek kezdtek kiürülni, de rájöttünk, hogy azért, mert a gyülekezetek maguk kezdtek ilyen alkalmakat tartani, amikor elmentek csak egy házassággal foglalkozó hétre, és ezek voltak, ahol már csak előadókat hívtak tőlünk, és nem a BHS-nek kellett szervezni. És aztán egyszer csak fölvetődött az az ötlet, hogy hát mert annyi mindenről beszéltünk, annyi mindent összefoglaltunk, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt a tudást megpróbálnánk átadni olyanoknak, akik majd a saját gyülekezetükbe szeretnének bibliaköröket vezetni, házassággondozással foglalkozni. És akkor megszületett egy anyag, ami tulajdonképpen azoknak készült, akik szeretnének ilyen házassággondozó szolgálatot végezni a maguk területén. És volt egy iskola, ami most már örömmel mondhatom, hogy több éve üzemel, működik, és hát itt mindig minden évben végeznek tanulók, diákok, akik nem is annyira fiatalok, és hát most is azzal szeretnénk ezt folytatni, hogy a tavaly végzetteknek adnánk egy oklevelet, azért, hogy a lelkész elhiggye, hogy elvégezték, és valóban állíts őket munkába azon a területen. Úgyhogy most az a része következne ennek a mai napnak, amikor Pálhegyi Feri bácsa az okleveleket átadja.
Kedves testvérek, barátaink! Egy ponton szeretném kiigazítani azt, amit Viktor mondott. Nem úgy indult ez a szolgálat, hogy én kitaláltam, hanem Isten rákényszerített arra, hogy végezzük ezt a szolgálatot, mégpedig azáltal, hogy meg kellett látnunk, hogy a mi házasságunk segítségre szorul. És Isten adott egy házas párt, akik hajlandók voltak velünk rendszeresen találkozni, átnéztük azt, hogy mit tanít a Szentírás a házasságról, és minthogy elindult a gyógyulás felé a saját házasságunk. Ebből adódott az a gondolat, hogy adjuk tovább, amit mi tanultunk. Hát így jött létre a bibliai házasság gondozó szolgálat, és valóban nagy öröm és Isten áldása az, hogy most már gyülekezetek is szerveznek heteket, sőt, most tavaly előtt is, tavaly is, meg ebben az évben is várható, hogy megyünk mi magunk is más gyülekezet által szervezett házaspári hétre szolgálni. És hát az a jó, hogy nem csak mi végezzük ezt a munkát, baj is lenne, hát ugyan meddig tudjuk mi végezni, hát ezt csak az Úr tudja. Minden esetre én eloltattam ezeket a lámpákat, részben azért, hogy a vetítést jobban lehessen látni, részben azért, hogy engem ne lássatok olyan élesen. Mert hát azért az idő csak-csak telik. Na most néhányan jelen vannak azok közül, akik a múlt évben végezték el ezt a tanfolyamot. Hát a Gönczi házas pár képviseletében, Gönczi István van itt Marosvásárhelyről, a feleségét otthon hagyta. Úgy tudom, hogy azért, mert hát némi megbetegedés is volt, De én szeretném, ha elmondanád pár szóval, hogy mire volt jó az, hogy jelentkeztetek, mennyire bántátok meg, vagy van ennek következménye esetleg abban a gyülekezetben is, ahová tartoztok. Én úgy tudom, hogy Marosvásárhelyen 10 református gyülekezet van, de ezen kívül van még más protestáns gyülekezet is, netán katolikus is van néhány, meg hát most már ortodox is, de azokat is be kéne szervezni. Nem könnyű feladat. Na, mindjárt engedlek szóhoz jutni. Én átéltem már azt, mégpedig a múlt évben Temesvárra hívtak, közben románra is fordították az előadást, mégpedig azért, mert nagyon sok vegyes házaspár van, fele magyar, fele román. Úgyhogy én azt gondolom, hogy missziói lelkülettel kell fordulnunk nekünk más emberek, más népek felé. Ugye azt mondta az Úr Péter apostolon keresztül, minden népből kedves ő előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Most pedig rátérünk a délutáni témánkra. Rendhagyó módon talán egy verset fogunk meghallgatni. Jól figyeljünk, nagyon fontos vers, ugyanakkor előre megjegyzem, hogy nincs benne a Bibliában. A Bibliában is vannak versek, ez nem Biblia. Lestján Kati fogja felolvasni.
Vörös Sándor, Rongyszőnyeg, 143. A nő tetőtől talpig élet, a férfi nagyképű kísértet. A nőjé mind, mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfoghatod. A férfié mindenről egy csomó kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó. A férfi, akár bölcs vagy csizmavarga, a világot dolgokká széthabarja, s míg zúg körülötte az egy örök áram, címkék közt jár, mint egy patikában. Hiába száll be földet és eget, mindig a semmiségen át üget, mert hol egység van, részeket teremt, és névvel illeti a végtelent. Lehet kisember, lehet nagyvezér, alkot, srombol, de igazán nem él. Csak akkor él, vagy tán csak élni látszik, ha sok nő szeméből rá élet sugárzik. A nő mindennel pajtás, eleven, csak az aprózó észnek idegen. A tétlen vizsgáltól összefagy, mozog és mozgasd, s már királya vagy. Ő lágy sóvárgás, helyzeti erő, oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Alakja, bőre, hívást énekel, minden hajlása életet lehel. Mint menny az áport, bőven osztogatva. De hogyha bárki kétkedőn fogadja, tovább libeg, s a legény vérig sértve letottyan címkéinek bűvkörébe. Valóság, eszme, álom és mese úgy fér hozzá, ha az ő köntöse. Mindent, mit párja bölcsességbe ránt, ő úgy visel, mint cinkos pongyolát. A világot, mely észnek idegenség, bármeddig hántod, mind ő néki fátyla, és végső királynői díszruhája a meztelenség.
Köszönjük szépen, Kati! Ahogy mondtam, nem szentírás, de azért érdemes odafigyelni arra, amiről ez a vers szól. Néhány gondolatot szeretnék itt fölvillantani belőle. Ugye a férfiről azt hallottuk, hogy a világot dolgokká széthabarja, és címkék között jár. Valószínűleg többen ismeritek Gengernek a gondolatait, vagy hát talán videófilmen internetről hozzáférhető, ott arról beszél, hogy a férfi agyában dobozok vannak. Ott rendnek kell lenni, fogalmak vannak, a gondolkodása tárgyias. Hát ilyenek vagyunk mi, fiúk. Hát, emlékszem egy házaspárra, részt vettek a hetünkön, aztán volt alkalom arra, hogy személyesen is beszámoljanak az életükről. Kiderült, hogy az asszony sokszor nagyon bántja az, hogy őt a rendetlennek tartja, ő pedig rendet csinál, zacskók vannak mindenre, hát nem fiókok, zacskók. Aztán rájött, hogy ezzel nem őt kritizálja, és akkor kijelentette, hát zacskózhat. Különbözők vagyunk. Hát erről szól ez a vers. Ezt föl kell ismernünk. A párom nem olyan, mint én. Hát nekem rá kellett jönni, hogy a párom nem olyan, mint én. Aztán arra gondoltam, hogy mi lenne, ha egy reggel arra ébrednék, hogy ugyanolyan, mint én. Hát az kétségbejtő lenne. Ki lenne nálam is jobban kétségbeesve ő? Hát persze, hogy más a férfi, más a nő, hol egység van, részeket teremt. S csak akkor él, vagy tán csak élni látszik, ha nők szeméből rá élet sugárzik. Igen, szükségünk van arra a sugárzó szemre, hogy fölnézzen ránk. Vajon Pál apostol olvasta a Vörös Sándort, vagy fordítva? Hiszen azt írja az asszonyoknak, hogy tiszteljék a férjüket. Nézzenek föl rá. Alapvető szükséglete ez minden férfinak, hogy tiszteljék. Aztán mit hallottunk itt a nőkről? Ő lágy sóvárgás. Gábor idézte szünet előtt az Ószövetségből, hogy ez még a Laci volt, azt hiszem a Laci volt, hogy sóvárogsz a férjed után, ő pedig uralkodik rajta. És igen, sóvárog, mert nem kapja meg azt, amire szüksége volna. Vörös Sándor verséből úgy tűnik, hogy hát a nő azért él magától is, a férfi nem. De úgy látszik, neki is szüksége van a másik nemre. Valljuk be, szükségünk van egymásra. Veled vagyok egész. Hallottam ezt 3 évvel ezelőtt a házasság hetének akkori arcaitól. Ez volt a jelmondatok. Igen. Olvastam a Keresztény Házasság című könyvben, én is olvastam, remélem ti is. Van benne olyan, hogy fél cipzárnak nincs értelme. A cipzár csak a másik felével együtt értelmes szerkezet. Hát így vagyok én a feleségemmel is. És még mit olvasunk? Oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Hát szeretne mozogni. Tegyél róla. És nagyon érdekes a befejezése a versnek. Végső királynői díszruhája a meztelenség. Hát illik ilyet mondani templomban? Fiúk, hogy vagytok vele? Én azt gondolom, hogy a legszebb ruhában sincs olyan nagy hatással egy nő férfira, mintha ezt a díszruhát viseli. Persze a férje számára természetesen. Itt erről van szó, de rögtön eszembe jutott az is, hogy mit tanít a Biblia? Rögtön az elején, bűneset előtt még mindketten mezítelenek voltak. Az ember és az ő felesége is nem szégyelték magukat. Bűneset után már takarózni kellett. Nem csak testi meztelenségről van itt szó, és úgy gondolom Vörös Sándornál sem, a nyitottságról van szó. Arról van szó, hogy nem takargatunk semmit. A másik számára minden hozzáférhető, látható, nincsenek titkai. Sem rejtett gondolataim, se dugipénz, vagy ehhez hasonló. Átlátszók vagyunk egymás számára. És én azt gondolom, hogy a női lélek különösen vágyik arra, hogy föltárulkozhasson. Hát ezt úgy tudja elérni, ha beszél. Beszélnek az asszonyok? Férfiakra jellemző sokszor, hogy néma leventék. A nők között inkább cserfes katák akadnak. És a férfiakat néha fárasztja. Na de hogyha az asszonynak ez szükséglete, akkor oda kell figyelni erre is. Hát látunk itt egy kedves házaspárt, kivetítve még nem látjuk, de majd mindjárt látni fogjuk. Igen, megjelentek. Az a cím ennek a mostani előadásnak, hogy mit adhatunk egymásnak, mint férjek és feleségek. Na most azt is tudjuk ugyanakkor, hogy ami természetünkből fakad, az először nem az, hogy adjunk, hanem az, hogy kapni szeretnénk. Hát miért szoktunk házasságot kötni? Kapni szeretnék. Mit? Szerelmet, odafigyelést, megbecsülést, gondoskodást. Na, nem sorolom, úgy is jön a gondoskodás. Mi az, amit egy férfi kapni szeretne? Én azt hiszem, hogy jellegzetes figura, akit itt látunk. Látjuk, hogy büszke, öntudatos, csodálatot kíván. Vannak ilyen férfiak? És különösen egy valakitől várja a csodálatot. Hiába tapsolnak neki ezrek. Ha a felesége azt mondja, én ismerlek, akkor mindennek vége. De a felesége azt mondja, én ismerlek. Ez egészen másképpen hangzik. Meg aztán tiszteletet. Hát Pál is ezt írja. Az asszony pedig tisztelje a férjét. Efézus 5-nek ez az utolsó mondata. Meg bizalmat. Hát én meg tudom oldani a dolgokat. És elvárja, hogy a másik ezt el is higgye. És elismerést. Úgy visszagondoltam, hogy én mikor kaptam igazán nagy elismerést a feleségemtől. Emlékszem, hogy egy régi lakásunkban kicsempésztem a fürdőszobát. Hát azt hiszem, hogy ha szakember csinálta volna, tökéletesebb lett volna. De a feleségemtől annyi dicséretet kaptam, gondoltam, megérte. Mindenféle teljesítményért. És függetlenséget? Hát akkor miért kötöttem házasságot? Miért házasságot kötöttem oda a függetlenség? Hát mindenbe beleszól. Vagy nem ezt tapasztaljátok? Mire költöm a pénzt, mennyit eszem, mit? Mennyit iszom, erről nem is szólva. És még a Bibliára hivatkozik. Azt mondja, Pál is azt írja, hogy A férfi nem ura maga testének, hanem a felesége. Hát a testem ura megszólal. És zöldséget eleget eszel? Hát arra van szükséged. Hát igaza van. És kényelmet. Én azt hiszem, hogy a családi bútorzat legfontosabb része egy kényelmes fotel és egy heverő. Nagyon fontos, hogy ilyen legyen. Elsők között kell ezt beszerezni. Az asszony azt mondja, hogy ő nem ér rá olyasmire. Ugye, mi meg úgy tudunk igazán erőt gyűjteni. Na most a férfiak pihenhetnek kicsit, de nézzük meg, hogy mi az, amit kapni szeretnének a nők, dehogy pihenjenek. Most tessék figyelni. Együttérzést. A nő együttérzésre vágyik, és biztonságot akar. Olyan férfit akar, aki mellett biztonságban érzi magát, mert meg tudja védeni, mert gondoskodik arról, hogy ne haljon éhen se a család, se ő, meg bensőséges kapcsolatot, meghallgatást, úgyhogy vigyázzunk, ha hazamegyünk, ne a hőstetteink elmesélésével kezdjük, meghallgatást, és neki odaszánt időt, akkor is, ha nincs időd, erre nagyon nagy szükség van, és gondoskodást. Tehát mi, férfiak és nők, valóban különbözünk egymástól. Hallottuk délelőtt, hogy vannak, akik azt állítják, hogy teljesen kulturális az, hogy férfi és nő különbözik egymástól. A 20. század első felében működött egy szociológus, nő volt az illető, Margaret Mead, talán hallottatok róla, a feminista mozgalom egyik úttörője, egy olyan szociológiai vizsgálatról számolt be, hogy egy szigeten, ahol benszülöttek élnek, pont fordított volt a férfi meg a női szerepkör. Ezzel látszott igazolni az, hogy ez kulturális. Sajnos évtizedekkel később derült ki, hogy az a sziget nem létezik. Döbbenetes. De ezzel elindított egy folyamatot. Sajnálom, és főleg az apukáját, mert az édesapja nagyon jó szociálpszichológus volt, George Mead, még ma is jegyzik. A lányát remélem el fogják felejteni. Különbözünk egymástól, genetikusan, nem csak kulturálisan. Miben különbözünk egymástól? Néhány nagyon közismert dolgot szeretnék fölemlegetni, Gáborék is mondtak ilyeneket. Testi adottságaink is különbözők, kell ezt ecsetelni, a férfiak nagyobbak, a nők kisebbek, rendszerint vannak kivételek. A férfiaknak a vázizomzata erősebb, a nőknek a sima izomzata. Hát szülni azért a nők szoktak. Hát a női test arra van berendezve. A férfi test szőrösebb, a nő, hál' Istennek, simább. De attól, hogy szőrös egy férfi, még nem biztos, hogy igazán férfias. Mert nem csak a külső megjelenés tartozik ide, és ami megdöbbentő, az, hogy veszélyhelyzetben a férfi szervezet adrenalint termel, a női szervezet oxitocint. Miért? Miféle hormonok ezek? Jön a vadállat. Még az őskorban élünk. Mire van szükség? Fokozott figyelemre. Vagy elmegy vadászni. fokozott figyelem kell. De ha veszély van a nő, neki akkor is szoptatni kell, el kell lazulni. Én azt gondolom, a teremtő bölcsessége ez, hogy különbözőnek teremtett minket. Amikor én még fiatal voltam, a feleségem még fiatalabb volt, abban az időben volt egy olyan hullám, hogy mossuk el a különbségeket. Ideálnak próbálták beállítani a traktorista lányt, hát ő is lehet, meg a vájárt, a női vájárt. Hát én nőies nőre vágytam. És én azt hiszem, hogy a többi hozzám hasonlóan egészséges lelkű férfi nőies nőre vágyik. És hogy vannak a nők? Férfias férfira vágynak. Nem biztos, hogy szőrösre. Lehet szakálla, lehet bajsza, attól még lehet férfi. De ha csak azért növeszti, hogy férfinak nézzék, akkor nincs értelme. A jellemében legyen férfi. A férfi vagy, légy férfi, ne hitvány, gyönge, báb, írja Petőfi. Akire lehet támaszkodni, aki megbízható, aki állja a szavát, akinek van célja, aki véghez viszi, amit akar, persze nem zsarnokként. De rábízhatja a nő az életét, tud vezetni, tudja, mit akar, tudja, merre felé kell menni. Azért meghallgatja a tanácsot, mert ő nem zsarnok. Na hát ez egy jelenet, nem tudom ki, hogy van vele, én nagyon szerettem nézni a műkorcsolyát. Hát ez itt éppen egy páros műkorcsolya. Hát az ritkán fordul elő, hogy a nő emeli így a férfit. Hát gondolom azért is, mert súlykülönbség is van köztük. De egyáltalán a szerephez ez illik. Honnan lehet tudni, hogy itt melyik a férfi és melyik a nő? Hát egyiken sincs szoknya, mégis lehet tudni, hogy melyik a nő. Egyiknek sincs bajsza, mégis lehet tudni, hogy melyik a férfi. Teljesen világos, és én azt gondolom, hogy ez a természetes, különbözünk egymástól, ennek megfelelően mások az igényeink is, ennek megfelelően kell adnunk a másiknak azt, amire a másiknak szüksége van. Föl kell adnunk azt a velünk született bűneset utáni állapotot, hogy kapni akarok. Hogy amikor társat választok, azt nézem meg, hogy kitől kapok. Ez természetes, a megromlott emberi természetből fakad. De tanuljuk meg végre azt, amit az Úr Jézus mondott, nagyobb boldogság adni, mint kapni. És ez teljes mértékben igaz. De lépjünk tovább. Igen, ezt mondta az Úr Jézus, nagyobb boldogság adni, mint kapni, de ezt sokan nem tudják, pedig ha adnak, akkor kapni is fognak. Nézzük meg, mit tanít Péter apostol. Mit tanít először az asszonyoknak. Péter levelének a harmadik fejezetéből olvasok fel néhány gondolatot. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha némelyek nem engednének is az igének, feleségük maga viselete igen nélkül is megnyerje őket, figyelve istenfélő tiszta életeteket. Ékességetek ne külsőséges legyen, hajatok fonogatása és aranyok felrakása, vagy drága ruhák felöltése, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, amely igen becses Isten előtt. Tehát mit mond Péter apostol? Engedelmeskedjenek, azaz rendeljék alá magukat a férjüknek, éljenek istenfélő és tiszta életet, legyenek szelidek, csendes lelkűek, ez jellemezze őket. Miért? Mert a férfiaknak erre van szükségük. Így még a nem hívő férjet is meg lehet nyerni az Úr számára. Érdekes, talán ez az egyetlen olyan bibliai hely, ahol a Biblia nem bíztat arra, hogy evangélizáljunk, hogy megtérésre biztassunk valakit. Azt mondja az asszonynak, éljetek úgy a nem hívő férjetek mellett, hogy igen nélkül is megnyerjétek őt az Úrnak. Sokkal beszédesebb az istenfélő és hűséges élet. Egyébként a férj úgy is tudja, hogy hívő feleségének mi fontos, és hogyan gondolkodik. Na de ezzel nincs vége a dolognak. A lényeg az, hogy adj bizalmat és elismerést a férjednek. Miért? Mert arra van szüksége. Na most Péter a férfiakat is tanította, úgyhogy én tovább olvasom Péter első levelének a harmadik fejezetéből. Ti férfiak, megértően éljetek együtt feleségetekkel, a gyengébb nemet részesítsétek tiszteletben, mint örökös társakat az élet kegyelmében, hogy imádságaitoknak ne legyen akadálya. Amikor én olvastam néhány évvel ezelőtt az igét, és azt olvastam, hogy megértően éljünk együtt a feleségünkkel, azt gondoltam, hogy az eredeti szövegben itt bizonyára az empátia szó szerepel, megértés, érzelmi rezonancia másikra, mi más lehetne, de utána néztem, és kiderült, hogy itt nem az empátia szó szerepel, hanem a gnózis, ismeret. Ez azt jelenti, hogy ismerjétek meg. Meg kell ismerned, mert ő nem olyan, mint te. Ő nő. És a női mi voltából fakadnak bizonyos dolgok. Csak megjegyzem mellesleg, hogy nem elég azt tudni a feleségről, hogy nő. Ha azt mondod neki, hogy tipikus nő, az nem fogja jó néven venni. Mert belőle csak egy van, és ez is igaz. Tehát nem elég tudni azt, hogy milyenek a nők, azt is tudnod kell, hogy személyesen ő milyen. Egyetlen egy a világegyetemben. Úgy kell rá tekinteni, és megismerni azt a nőt, akit Isten éppen melléd adott. Nem kis munka. Én már több mint 5 évtizede, hol kisebb, hol nagyobb intenzitással dolgozom rajta. Én nem tudom, hogy végzek-e ezzel a munkával. De hát néha vigasztal az a gondolat, ugye azt ígéri a Biblia, hogy majd a ma napon tökéletesként állít maga elé. Hát mi lesz, ha biológiai életem végéig nem leszek tökéletes? Én abban reménykedem, hogy folytatni fogja még egy darabig a feltámadás után is az Úr. Ugye? Hát talán ebben lehet reménykedni, de azért ne halogasd a feltámadás utáni életet. De igaz, hogy akkor szebb leszel, mint ma. ez én rám biztos, hogy vonatkozik, és hogy tiszteljük a nőt. Én azt gondolom, ez minden emberi lényre vonatkozik, még a gyermekre is. Sőt, még a magzatra is, hogy tiszteljék őt, hogy tiszteljük őt. A tiszteletet ne csak a másik teljesítménye váltsa ki. Ahogy az Isten szeretetét is, nem az én kiváló életem váltja ki, az ő belőle fakad. Hát fakadjon belőlem is a szeretet és a tisztelet a másik iránt. Tehát a gnózis szó szerepel, ami ismeretet jelent és megértést is, hiszen a nő nem olyan, mint a férfi, és a kapcsolat fontosabb számára, mint a teljesítmény. Olyan büszkén odaállok, hát amikor föltettem a csempéket. Teljesítmény. Nagyon jól esett, hogy dicséretet kaptam. De nem az a legfontosabb az asszony számára, hogy mit teljesítek, hanem az, hogy van-e kapcsolat közöttünk. Ez pedig idő kell. Ez az kell, hogy meghallgassam. Ez az kell, hogy végig tudjam mondani. Ez az kell, hogy érdekeljen engem, hogy mi van vele. Az is, hogy hogy érzi magát, meg hogy hogy volt, meg mi történt, meg egyáltalán mire gondol, mit, hogy ért, meg hogy értett meg. A problémákat nem elég megoldani, beszélni is kell róla. Hányszor előfordul, hogy férfi megoldja. Az, hogy nincs megelégedve. Miért? Mert nem beszéltük meg. És ha nem sikerül megoldani, de megbeszéltük, akkor egész jó a helyzet. Hát azt hiszem néha még meg is éri, nem? Ha valamit nem tudok megoldani, de legalább beszélünk róla. Persze a férfiaktól ez sokszor távol áll. Kedves barátom mondta egyszer azt, hogy nekem a legszörnyűbb, amikor a feleségem azt mondja, hogy beszéljük meg. Pedig neki szüksége van arra, hogy beszéljük meg. Akkor fogja érezni azt, hogy ő fontos számodra. Van időd rá, és meg tudod hallgatni, és meg tudjátok beszélni a dolgokat. Fontos számára, hogy gondoskodj róla, és szeresd. Na most nem elég, hogy szeresd. Ki is kell tudni fejezni, hogy szeretet. Hát ezért jók a Chapman könyvek. Egy valami hiányzik a legtöbb Chapman könyvből. Chapman könyv az, amelyikben az öt szeretet nyelvről van szó. Legalább 10 könyvben, különböző variációkban ezt elmondja. Egy dolog hiányzik. Ha nincs szeretet, nincs mit közölni. Tehát azért abból indul ki, hogy legyen szeretet. Bocsánat, eszembe jut közben, az a Walter Nietzsche könyv, amit Gábor lobogtatott, nem kapható. De kapható egy másik. Néhány évvel ezelőtt én kértem Walter Nietzsche-t, hogy valahogy érjük el, hogy adják ki, jó, az Ethos kiadóval már nem vagy olyan bensőséges viszonyban, de valami kis változtatással ki lehetne adni. Erre úgy reagált, hogy adott egy újabb kéziratot, ami kapható. Annak az a címe, hogy a szeretetet tanulni kell. Ez ma is kapható. Úgyhogy ez is majdnem olyan jó, csak mondjuk azok a részletek nincsenek benne, amiket Gábor fölolvasott ma délelőtt. És hát adj megértést és tiszteletet a feleségednek. Miért? Mert arra van szüksége. Hát a házassági szerepeink a társunk neméhez tartozó szükségleteiből adódnak. Tehát amikor a Biblia azt mondja, hogy a férfi szerep közéhez tartozik, ez, az, meg amaz, mindjárt fogom részletezni, az asszonyéhoz pedig ez, az, meg amaz, ez nem azért van, mert Isten így kitalálta, akkor talált ki fontosat, amikor megalkotta a férfit, illetve a nőt. A szerepkörök a másik szükségletéhez igazodnak. A férfi szerepkörei az asszony alapszükségleteinek felelnek meg. És fordítva, az asszonyi szerepkörök a férfi szerep, férfi igényeihez, alapszükségleteihez igazodnak. Hát a férfiak, illetve a nők alapvető lelki szükségletei évezredek óta ugyanazok. Tehát nem a társadalmi változásokkal változnak. Ezért azok a tanácsok, amiket a Biblia ad ezzel kapcsolatban, sőt több mint tanács, utasítások, használati utasítások, ezek nem változnak. Ma is ugyanazok. Ahogy az ember bűnös természetesen változik évezredek óta. Eszembe jut egy kora, fiatalkori élményem, akkor volt az új az űrhajózás, ebben a gyülekezetben akkor Jó Sándor volt a lelki pásztor, és egyszer kérdeztük, hogy mit szól ehhez. Erre azt mondta, lehet, hogy az ember egyszer eljut egy másik bolygóra, de oda is magával viszi a bűneit. Megváltása akkor is szüksége lesz. Tehát az alaphelyzet nem változik. Semmit nem változik. Tehát ezért a Bibliában közölt házassági szerepkörök sem avulnak el, a teremtő használati utasításai sem változnak a házastársi kapcsolatra nézve. És akkor most nézzük meg, befejezésül tessék reménykedni, mert ez az utolsó tábla, hogy mit tanít Pál apostol, én most nem a Kolossé levélből, hanem az Efézusi levélből olvasom fel az ide vágó részt. Efézusi levél 5. fejezetéből a 21. verstől kezdve. Ebben a fordításban, mi kezemben, ebben is úgy kezdődik, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, valójában rendeljétek alá magatokat egymásnak. Az itt szereplő görög szó, a hypotasso inkább ennek felel meg. Tehát engedelmeskedjetek egymásnak, vagy rendeljétek alá magatokat egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok rendeljék alá magukat a férjüknek, mint az Úrnak, mert a férj fele a feleségnek, feje a feleségnek, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója, test, a Krisztus teste, az egyház. De ahogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti, mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat, mert az ő testének tagjai vagyunk. Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Ti is azért valamennyien, kiki úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Na, próbáljuk kibogozni akkor itt a lényeget ezekből a nagyon fontos sorokból. Tehát rendeljétek alá magatokat egymásnak. Mind a két félt, férjet, feleséget egyaránt felszólít erre. Ez azt jelenti, hogy nekem is, a feleségemnek is, a másik fél legyen fontosabb saját magunknál. Részesítsük a másikat előnyben saját magunkkal szemben. Ez az első lecke. Minden ház, mindkét házas félnek. Tehát legyen fontosabb a társad szükséglete a saját elvárásodnál. A férfi feje a feleségnek, azaz vállalja a vezetés terhét és felelősségét. Ha körülnézek mai világunkban, azt látom, hogy sok férfi elmenekül ezelől. Inkább úgy viszonyul a feleségéhez, mintha az anyja lenne. Hát úgy is szólítja. Anyukám, nem tudom, hallottatok ilyet? Feleség válasza, kisfia. Így nem működik. Nem Isten terve. Miért? Nem a nő tör uralomra, a férfi fut el a vezetés felelőssége alól. Mert az egy felelős pozíció. Szeresse a feleségét, mint önmagát, és gondoskodjék róla, mint a saját testéről. Igen, Krisztus gondoskodik a testéről, az egyházról. Ezért a férfi is gondoskodjék testéről, a feleségéről. Egy test vagyunk. Ezt már az ember teremtésének a történetében olvassuk. Az asszony rendelje alá magát a férjének, mint felelős vezetőnek, hogy az be tudja tölteni a maga vezetői feladatát. Miért fontos, hogy a férj be tudja tölteni a maga vezetői feladatát? Ez szüksége van bizalomra, szüksége van tiszteletre. Nem mondja egy asszony se, hogy nincs mit tisztelnem rajta. Miért nincs? Mert valaki összezúzta az önbecsülését. Tisztelni kell, hogy talpra tudjon állni. És akkor tiszteletre méltó lesz. Pontosan azok a férfiak, sajnos elég sokan vannak, akik szenvedélybetegség rabjaivá válnak, valóban nem érdemelnek tiszteletet. Mi vezetett oda? Valószínűleg a gyerekkorában ott vannak már azok a hatások, amelyek elindították ezt a folyamatot, de nagyon sokszor sajnos a házasságában is ott vannak azok a hatások. Tehát a házastársi kapcsolatnak Krisztus és egyháza szeretet kapcsolatát kell tükröznie. Hát ezáltal válhat a házasság élő igehirdetéssé. A mi szeretet kapcsolatunk beszél a világnak arról, hogy az Isten szeretet. Az, hogy Isten a maga képére teremtett minket, azt jelenti, hogy őt kell képviselnünk, az ő képét kell hordoznunk. A tőle elidegenedett, tőle elszakadt társadalom számára. Ez misszió, ez küldetés, ez nem magánügy. Na most azt ne gondolja egyikőtök se, hogy nekem még várni kell, amíg úgy összeszedem magam, hogy jó lesz a házasságom, majd ha tökéletes lesz, hát a mennyben lenne tökéletes, de ott már nem leszel házas. Úgyhogy addig nem szabad várni, most kell elkezdeni. Megint a házasság hete jut eszembe, amikor a legelsőt szerveztük, akkor még benne voltam a szervező csapatban, valaki azt javasolta, hogy az legyen a fő mondat, hogy a házasság Isten tökéletes ajándéka tökéletlen embereknek. Hát sajnos ezt nem fogadták el a többiek, nekem ma is tetszik. Mindig két tökéletlen ember köt házasságot. Jó, magadról lehet, hogy tudtad eddig is. De a másikról nem, mert amíg tartott a rózsaszín köd ideje, tökéletesnek láttad, aztán hál' Istennek a köd eloszladoz, és akkor látod a maga valóságában, és akkor következik az igazi szeretet ideje. Amikor már nincs illúzió, amikor már nincs projekció, azaz rávetítése a másiknak, a másikra, a benned élő tökéletes képnek, amikor ismered a valóságot, Walter Nietzsche-t idézem, de ebből a második könyvéből, Gábor is idézte egyébként, de nem ezt a mondatot, együtt járunk, pedig még alig ismerjük egymást. Együtt maradunk, noha már nagyon jól ismerjük egymást. Vagy hadd idézem Philip Yancey-t, azt írja egyik könyvében, hogy amikor házasságot kötöttünk, azt gondoltuk, hogy a szeretet fog minket együtt tartani. Azóta megtanultuk, hogy azért kellett nekünk házasságot kötni, hogy megtanuljuk, hogy mi a szeretet. Ködös állapotban még nem biztos. Azért ott is ott van. Csírája biztos. De annak ki kell bontakozni menet közben. Amikor fölismeri a párom is, hogy nem egy tökéletes fickóhoz ment hozzá a feleségül, hát már rég fölismerte, de azért kitartó, és van szeretett tartaléka még mindig, és erre tanít engem is Isten igéje. Így lehet megérteni azt, hogy miért adja parancsba a Biblia a szeretetet. Nem érzelmeket parancsol, hanem cselekvést parancsol. A szeretet cselekedeteit parancsolja. Na én itt hirtelen abba hagyom, és továbbiakhoz átadom Viktornak megint a szót, ez pedig lekapcsoljuk.
Hát ha már elhangzott a Feri bácsitól ez a helyreigazítás, hogy hogy is indult a BHS, akkor én azt gondolom, hogy nehogy olyan sok népköltészet kapjon szájra, szerintem meg kéne írni egyszer ennek a történetét, és akkor meg lehet jelentetni a BHS lapjában több részletben, hogy akit érdekel, az több számot is megvásároljon. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik itt maradtak, és nagyon remélem, hogy ez a kis csoportos beszélgetés adott egy olyan jó ízelítőt arról, hogy egy házas körbejárásnál, amikor olyan speciális témákról tudunk beszélni, ami kifejezetten a házasságra vonatkozik, azért annak megvan a különleges íze, és hát ha elmondjuk ki őszintén, hogy mi történik vele, akkor ez két dologra jó. Az egyik az, hogy ne érezzük magunkat utolsó senkiknek, hogy csak nálunk nem működik rendesen. A másik meg az, hogyha jó példát hallunk, azért be lehet építeni a saját házasságunkba is. Két dolog lenne még hátra, egy közös imádsággal és egy énekkel zárnánk le. Én imádkoznék, és utána az igéje szól, a legutolsó éneket énekelnénk, és különösebb elköszönés nélkül akkor befejeznénk a mai alkalmat. Tehát akkor arra kérnék mindenkit, hogy hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél minket a te nevedbe. Hisszük és reméljük azt, hogy te élő és ható Isten vagy. Hisszük azt, hogy neked van hatalmad belenyúlni a mi életünkbe és megváltoztatni azt. Könyörögve kérünk azért, hogy hagyd tapasztaljuk meg, hogy milyen a veled járás, milyen az, hogyha te igédnek engedelmeskedünk. Bocsáss meg, hogyha már olyan sokszor úgy éreztük, hogy nekifutottunk és belefáradtunk, és már nem is érdemes elkezdeni. De köszönjük azt, hogy te újra és újra lehajolsz értünk, újra és újra szólni akarsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy a te türelmed, a te szereteted nem fogy el. Bocsáss meg, hogy nekünk olyan sokszor olyan könnyen és olyan gyorsan. Köszönjük azt, hogy veled újrakezdhetünk mindent, és kérünk téged arra, hogy egyen-egyenként hagy tapasztaljuk meg azt, hogy ha engedelmeskedünk neked, ha megértjük, hogy miért mondtad azokat a dolgokat nekünk, akkor a mi életünkben ez meglátszódik. Köszönjük, hogy ez meglátszódhat a gyermekeinken, köszönjük, hogy ez kihathat kisebb és nagyobb családunkra is. Így kérünk azért egyen-egyenként lépj be a mi életünkbe, és hozzál változást. Amen. És akkor énekeljük el közösen az igéje szól dalt.